A fedélzeten tartózkodó öt személy egyike Paul-Henri Najolé, jelenleg 76 éves franciaországi mélytengeri kutató, aki egyébként Robert Duane Ballardnak volt a közreműködő munkatársa az 1985-ös expedíción, amikor megtalálták a roncsokat. Többször is azóta visszatért a roncsokhoz, sőt a közelmúltban a roncsba történő belevágással a felszínre hozandó leletmentésnek is az egyik apostola, hiszen rendszeresen évről évre nyomon követi a roncs állapotának a romlását. A roncsok feltalálása óta dúl az a vita, hogy háborítatlanul kell lehagyni a roncsokat, vagy pedig felszínre kell hozni, amit csak lehet. És azóta, hogy 2012-ben izolálták, és a tudósok meghatározták annak a baktérium törzsnek a működését, amelyik a Titanic fedélzetén került felfedezésre, ez a Halomonas titanicae nevű vasfalú baktérium. Azóta lehet tudni, hogy milyen ütemben vonja ki a vasat ez az organizmus a Titanicot alkotó acélból. Ez alapján modellezték, hogy mikorra fog az acél olyan mértékű szilárdságvesztést elszenvedni, hogy a tengerfenéken a roncsok a saját súlyukat sem bírják majd el, és összeroskadnak. Ez 7 év múlva, 2030 körül fog bekövetkezni várakozások szerint. Paul-Henri Najolé is azok közé tartozik, akik azt szorgalmazzák, hogy ha még bármit szeretne az emberiség visszanyerni a Titanic roncsai közül, azt még most kell megtenni, mert a belső terekbe még most lehet bejutni, 7 év múlva már nem biztos. Az ő személyében tehát kutató is van a fedélzeten, ezzel együtt az utasok zöme az Ocean Gate által szervezett víz alatti utakon zömmel turista. Ez a 2019-ben jelentkezett egyébként először a turistautak szervezésének ötletével, erre 2021-ben kaptak engedélyt, és az azóta eltelt 3 év alatt összesen 60 személyt utaztattak a Titanic roncsaihoz, egyenként 125 000 dollárnak, tehát körülbelül 9 millió forintnak megfelelő viteldíj fejében. Ez azt jelenti, hogy évente átlagosan 3 havonta indítanak egy túrát, tehát 12 túrára került sor eddig a 3 év alatt. Ezeknek a túráknak a résztvevői kizárólag azért vesznek részt zömmel ezeken az utakon, mert ők személyesen tartják érdekesnek, valamilyen módon élményszerűnek azt a tapasztalatot, hogy a kutatóhajó egyetlen egy ökörszem ablakán át megszemlélhetik a kutatóhajó lámpáinak gyérfénye mellett ezt az egyébként parlament méretű acélkolosztust odalent a tengerfenéken, ami azt jelenti, hogy a lámpák fényköre az körülbelül egy 3 méter átmérőjű kis felületet tud megvilágítani az egyébként zéró látótávolsággal rendelkező tengermélyi környezetben ebből a hatalmas acélhajótestből.
Mit lehet tudni erről a Titán nevű mini tenger alatt járóról, amivel lementek?
A baleset körülményeit vizsgáló szakértők, félszakértők, önjelölt szakértők körében gyakran elhangzik különböző minőségi kifogások közöne, hogy ez talán egy ilyen összetákolt jármű volt. Én nem javaslom, hogy ebbe az irányba bárki is elmenjen, ugyanis sohasem csak az üzemeltetőnek és az alkotónak a felelőssége az, hogy milyen jármű kelhet útra, hanem az engedélyező hatóságoké is. Márpedig ennek a járműnek volt engedélye, ebből pedig mindenki megalapozottan következtetett arra, hiszen az engedélyező hatóságok Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban felelősséget vállalnak az általuk kiadott engedélyek tartalmáért. Így biztosak lehetünk abban, hogy ezek a járművek alkalmasak arra a feladatra, amire tervezték őket. Konkrétan ennek az eszköznek is egy automatizált és egyébként manuálisan is vezérelhető rendszere van arra az esetre, hogyha merülés közben bármilyen baleset bekövetkezne, akkor azokat a ballasztartályokat, illetve egyéb súlyokat, amelyek nehezékként a tengerfenékre történő merülésben segítik ezt a járművet, leoldják, és ebben az esetben a jármű automatikusan a felszínre emelkedik. Fontos tudni, hogy a jelenlegi nem várt események merülés közben, tehát még a tengerfenék elérése előtt következtek be, 1 órával és 45 perccel azután, hogy a felszínt elhagyták, tehát megkezdték az ereszkedést a Titanic roncsaihoz. Magyarán nem a tengerfenéken, nem a roncsok közelében, hanem még ereszkedés közben a felszínhez jóval közelebb történt valami, amiről egyébként a szakértők véleménye jelenleg megoszlik, hogy mi történhetett, a legtöbben áramkimaradásra, illetve a fedélzeti elektromos berendezések működését garantáló folyamatos elektromos energiaellátásnak az átmeneti hiányára gondolnak. Természetesen ez valószínűleg csak egy következtetés, és ugye ez már csak akkor fog kiderülni, amikor megtalálják a járművet.
Ha megtalálják a járművet, bízva abban, hogy ezt még akkor teszik, amikor életben vannak a benne lévők, akkor nyilván ki kell emelni a felszínre, hogy egyáltalán ki tudják nyitni, igaz?
Igen, így van.
Hogyan látja az esélyeket?
Tudni kell, hogy ez a jármű ez nagyon pici. Azoknál a járműveknél, amelyet a legtöbben ismerünk, talán az 1997-ben forgatott dokumentarista játékfilm alapján, amit James Cameron készített, ugye ott jóval nagyobb tengeralattjárókat láthatunk, ugye a Akademik Keld is orosz kutatóhajónak a mélytengeri merülőhajóit, azok persze abból a szempontból kisebb befogadó képességűek, hogy csak 3 személy számára biztosítanak megfelelő helyezést, viszont erre a 3 személyre, azokban a titán gömbökben, amelyek a tengeralattjárók belső terét alkotják, személyenként több hely jut, mint ebben a kis titán nevű tengeralattjáróban, amely 5 személyt szállíthat. Ebből ugye 1 személy tartozik a személyzethez, ő a kapitány, és ő irányítja járművet, és rajta kívül még 4 főnyi utas foglalhat helyet a belső térben, amelyik nem nagyobb, mint egy bogárhátú Volkswagennek az utastere. Tehát meglehetősen kényelmetlen, különösen ha hozzáveszük ehhez azt, hogy a mélytengerben uralkodó szélsőséges hideg elleni védekezésül a testhővel melegen tartható neoprén ruházatot viselnek az utasok, amelyel ugye átmenetileg vagy a merülés időtartam alatt, természetesen, hogyha a jármű elektromos berendezése is megfelelően működnek, akkor könnyebben tudnak alkalmazkodni ehhez a szélsőséges tengermélyi hideghez, amennyiben a testhőmérsékletüket állandóan tudja tartani, és nem kell kihűléstől tartaniuk. Ebben a szűk belső térben 96 órára elegendő oxigén van, ez annak a figyelembevételével értendő, hogy egyébként a széndioxid mentesítő berendezések működése esetén természetesen ez meghosszabbítható. Ez a 96 óra ez úgy értendő, hogy amikor például az emlegetett elektromos meghibásodás miatt a széndioxid mentesítés leáll. Ebből ugye már most tekintélyes idő eltelt, tehát durván olyan 40-45 órányi belélegezhető levegője maradt még az utasoknak. Ennyi idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy megtalálják ezt a járművet. Erre egyébként jó esély van, mert egyre több mentőhajó érkezik a helyszínre. A legközelebb ugye az Egyesült Államok parti őrségének a járművei voltak a baleset helyszínéhez, ők azonnal megkezdték a mentést, azóta pedig már a francia Ifremer mélytengeri kutatószolgálatnak az erre a célra speciálisan felszerelt járműve is a helyszínre érkezett, és egy további szintén mélytengeri autonóm robotszondákkal felszerelt kutatóhajó is a helyszínen tartózkodik. Így arra is van esély, hogy ha ez a jármű felszínre emelkedne, akkor megtalálják, és arra is van esély, hogy a roncsok környezetében, illetve a tengerfenéken azonosítsák a jelenlegi tartózkodási helyét. Különös tekintettel arra, hogy fél óránként ismétlődő ütemes kopogást véltek azonosítani a nap folyamán.
Miért annyira nehéz megtalálni, a sötét miatt, vagy azért, mert ez túl nagy terület? Egyáltalán lámpákkal kell keresni, vagy érkezhet ebből a mini tenger alatt járóból bármilyen jel, ami alapján könnyen megtalálni?
Mivel a fenékről elektromos meghibásodás esetén nem érkezhet olyan jel, amelyet a bajba került jármű bocsájt ki, ezért a felkutatása csak a felszínről a segítségre küldött berendezésekkel lehetséges. Ezek föl vannak szerelve a szükséges technológiával, mind oldaltapogató, mind pásztázó szónárakkal. Ezek a jel visszaverődés elve alapján működő berendezések, tehát az általuk kibocsájtott elektromágneses jeleket, illetve impulzusokat detektálják a visszaverődő tárgyakról a környezetükben. És ezek segítségével lehetséges azonosítani a tenger alatt járó helyét, amennyiben egyben van, akkor minden bizonnyal ezekkel a bevetett kutatóeszközökkel meg is fogják találni.
Ha megtalálják, milyen gyorsan tudják, milyen gyorsan lehet szabad a felszínre hozni?
Van a helyszínen olyan hajó, az Egyesült Királyság haditengerészetének egyik hadihajója, amelyiknek a fedélzetén 6 személy egyidejű tartózkodására alkalmas barokamra van. Tehát egy olyan túlnyomásos kapszula, amelybe elhelyezhetik a felszínre hozott kimentett személyeket, és az eredeti mélységnek megfelelő nyomás viszonyok közé helyezhetik a szervezetüket, annak érdekében, hogy egészségesek maradhassanak. Természetesen ennek ellenére az ideális az volna, hogyha minden mélységi megállást be tudnának tartani a felszínre emelkedés előtt, ez azonban egyre kérdésesebb, hiszen a levegő fogy. Ugye, ahogy említettem is, 40-45 órányi levegő van még, ami elegendő a tenger alatt járó fedélzetén tartózkodók számára, így egyre csökken az az időablak is, amelyen keresztül még a szükséges, a felszínre emelkedést megelőző dekompressziós megállókat beiktathatják a mentési folyamat során. Így tehát előfordulhat az, hogy a felszínre emelkedvén azonnali egészségügyi ellátásban kell őket részesíteni, a brit haditengerészet révén erre van mód.